Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Baleset veszélyt jelent és komoly kárt is okozhat a járművezetőknek a téli időjárás miatt kialakult rengeteg kátyú. Arról, hogy mit tehetünk, ha már megtörtént a baj, Várkonyi Gyula készített összefoglalót.
Hosszú évek óta nem látott hideg, csapadékos időjárás jellemezte az idei év első hónapját, amely a kátyúk megszaporodásával is járt. Kovács Kázmér ügyvédet, biztosítási szakjogászt hallják.
A kátyúkároknak egy jelentős része nem csak egyszerűen abból adódik, hogy a gépkocsi behajt egy ilyen kátyúba, hanem abból is, hogy annak érdekében, hogy elkerülje a kátyút, akár a szembejövővel ütközik. Ilyenkor a károsultak részéről elsősorban az a kérdés merül fel, hogy ki lesz az a közútkezelő, amelyikkel szemben az igény érvényesíthető lesz. Az adott esetben az lehet a kerületi önkormányzat, lehet a fővárosi önkormányzat, lehet egy ezeken kívüli állami szervezet, tehát tudni kell, hogy melyik az a hatóság, amelyiknek a kezeléséhez tartozik az adott út, ahol a kátyú miatt a kár bekövetkezett.
A kárigény benyújtásához mindenképpen érdemes fényképekkel is dokumentálni a balesetet akkor is, ha egyébként nem volt a kötelezőn kívül más biztosítás az autón.
Aki kaszkó biztosítással rendelkezik, annak érdemes legalábbis első lépésben a kaszkóhoz fordulni, mert igaz, hogy őrészesedés mellett, de bizonyosan megtérül a kára, és aztán a különbözeti összeget érdemes a kaszkón kívüli felelőssel szemben érvényesíteni, mert ott egy vita adódhat abból, hogy most ténylegesen a közútkezelő hibás-e, vagy a járművezető volt.
Kovács Kázmér emlékeztetett rá, hogy a kaszkóra kifizetett kártérítés miatt biztosan nőni fog a biztosítás havidíja, ám ezt szintén be lehet perelni a közútkezelő cégen.
A kormány által bejelentett rezsistop célja, hogy a kormánya mintegy 30%-os többletfogyasztást kompenzálja a háztartásoknak, mondta Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Szabó Gergő interjúja.
A rezsistop fő elve az, hogy mindenkire vonatkozzon, azonos feltételek mellett, hisz maga a januári miatti többletfogyasztás is mindenkit érintett. Ebből adódóan minden magyar háztartás, aki távfőt, villanyt vagy földgázt vesz igénybe, az részesül ebből a kedvezményből. Ez egy 30%-os kedvezmény, amely a januári többletfogyasztás miatt illeti a háztartásokat. Ami fontos, hogy az MVM egy olyan rendszert alakít ki, amelyben minden számlázási módszertől függetlenül mindegyik számlázási technikára vonatkozik az említett 30%-os kedvezmény, és ez jóváírásra kerül a számlákban.
Mit kell tenni ezért az ügyfélnek, kinek jár, és az is elhangzott, hogy van, akinek nem jár, mit lehet róluk tudni?
Az ügyfélnek földgáz és távfő kapcsán nincs teendője. A szolgáltatója rendezni fogja a következő számlákban ezt a kedvezmény mennyiséget. Annak van teendője, aki földgáz helyett villanyt választ, ő neki 2026. április 30-áig nyilatkoznia kell egy MVM által rendszeresített és nyilvánosságra hozott egyszerű nyomtatványon. A földgázosoknak, távfősöknek nincs, a villanyosoknak pedig nyilatkozattételi kötelezettségük van, és akire nem vonatkozik, az az a 400 ezer fogyasztó, akik kizárólag főzési céllal, tűzhely működtetés céljából vételeznek földgázt, hisz őnekik a fogyasztásuk nem függ a rendkívüli hideg időjárástól.
És hányan vannak azok, akik részesülnek ebből az egész intézkedés csomagból?
Hát tulajdonképpen minden háztartás. Ez földgázban 3 millió háztartást jelent, villanyban 5,2 millió potenciális háztartást, akik nem a gázt, hanem a villanyt választják, és távhő esetében pedig 700 ezer olyan lakásról beszélünk, aki távhővel fűti az otthonát.
Hogyan számítják ki a rezsistopnak az eredményét, ami egy-egy fogyasztóra vonatkozik?
A januári fogyasztást kalkulálja a jogszabály, megnézi diktálósok és egyenletes részszámlások esetén is, hogy mi az a januári többletteher, amelyel szembesülni kellett a háztartásoknak, és ezt a mennyiséget fogják jóváírni a következő számlákban. Még egyszer mondom, egyszerűen és könnyen követhető módon. Egy olyan fontos kiegészítő szabályról meg kell emlékeznünk, ami mindenkit érint. Ha az előző elszámolási időszakban rezsihatár alatti fogyasztó volt az adott háztartás, akkor a rendszer nem fogja engedni, hogy a többletfogyasztás miatt rezsihatár fölé kerüljön. Tehát nem válthat rezsimet a lakos azért, mert a januári többletfogyasztással szembesült.
Szepek Gábort az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát hallották. Paragrafus. Bár Európában sokakat foglalkoztat az Epstein ügy, Amerikában leginkább a politikusokat, a lakosság számára ez bulvár témának számít, mondta az Inforádiónak Magyarics Tamás, Amerika szakértő, akivel Domonics András beszélgetett.
Tartja mindkét párt, illetve elsősorban a demokraták jelen pillanatban az ügyet a napirenden, ugyanis Donald Trumpnak a neve ismételten felbukkan, de természetesen az, hogy Bill Clintonnak a neve ott van, az szinte senkit nem lep meg, és hát más prominens emberek is, Bill Gates-től kezdve Elon Muskig. Az biztos, hogy a Trump kormányzat nem teljesen jó kezelte ezt a helyzetet. Most nem lehet tudni, hogy milyen okból, de egyrészt először nem akartak nyilvánosságra hozni iratokat, utána mégis nyilvánosságra hozzák az iratokat, de azokat is úgy hozták nyilvánosságra, hogy ki vannak törölve bizonyos nevek, dátumok. Nyilvánosságra hoznak olyan dolgokat, mint például azokat a repülési naplókat, amelyek rögzítik, hogy mondjuk Bill Clinton hányszor repült az Epstein birtokra, és honnan. Egy politikai ügy az, hogy ezzel kapcsolatban meg kellene jelenjük a kongresszusi képviselőházi bizottság előtt, jogi üzavona folyik arról, hogy most megjelennek, nem ilyennek, meg feleségével együtt. Tehát ez egyfajta politikai rögbi labda, hogy itt most a Super Bowl-nak a hetére aktuálisak legyünk, de hát ennek az egész ügynek gyakorlatilag eddig két igazi kárvalótja volt, mindkettő brit, az egyik András herceg, akit megfosztottak a rangjától, és még a király rezidenciából is kiraktak. Másik pedig Peter Mandelson, aki épp a napokban mondott le a munkáspárti tagságáról, ő volt gyakorlatilag a munkáspártnak idézőjelben az SZR, elsőbben a Blair kormányzat alatt. Amerikában ilyen pillanatban még nincsen komoly áldozat.
Ezt nagyjából politikai ügynek tekinthető, legalábbis ami a hullámait illeti. Az egyszerű amerikai embereket mennyire érdekli ez az egész Epstein ügy?
Ez inkább egy bulvár ügy, amiből a bulvár sajtó, adott esetben a közösségi média bizonyos körei jól élnek, de hát gyakorlatilag most már egyre inkább a félidős választások azok, amelyek az embereknek a figyelmét lekötik, illetve hát az olyan úgynevezett folyos kenyér ügyek, hogy az infláció kicsit magasabb, mint ahogy ígérték, az árszínvonal kicsit magasabb, mint ahogy ígérték, politikai vita folyt Kaliforniában és Texasban a választói körzetek átrajzolásáról, most legutóbb olyára Trump azt vetette föl, hogy egységes választási rendszert vezessenek be, ami alkotmányba ütközik. Tehát ilyen ügyek azok, amik az embereket inkább foglalkoztatják. Az Epstein ügy az feltétlen a híradóknak, vagy a komolyabb híradásoknak az utolsó egy-két szekciójába szorul szerintem.
Említette, hogy ugye eddig két angol bukott bele, ebbe egy politikus, igen, illetve egy koronaherceg. Lehetnek még Európában további áldozatok? Európában ez egy politikai ügy?
Azt nem lehet tudni, mert sok híresség szerepelt a listán, de ahogy mondtam, elég sok nevet letakartak még a létrehozott iratokba, tehát elképzelhető, hogy nem csak amerikaiak, és úgy tűnik, hogy nem csak amerikaiak voltak a vendégek az Epstein birtokon, és élvezték Epsteinnek, illetve hát az által megkívottaknak a vendégszeretetét, úgy így mondjam. Elképzelhető, hogy mások is szerepeltek ebbe. Tulajdonképpen ez az Epstein ügy arra világít rá, hogy egy gazdasági, politikai, társadalmi kultás elit gyakorlatilag sokszor törvényen felülézi magát, és olyan előnyöket vagy olyan vért előnyöket próbál kihasználni, amelyek félig meddig törvénybe ütköző, és hát úgy gondolják, hogy ők ezeket is meg tudják úszni, mindahogy elképzelhetően megúsztak sok mindent. Paragrafus.
A közjegyző feladata haláleset után a hagyatéki eljárás lefolytatása, amely az elhunyt vagyonának jogi rendezését jelenti. Ő állítja ki az öklést igazoló dokumentumokat, megvizsgálja a végrendeleteket, és pártatlanul intézi az örökösök ügyeit. A folyamat a jegyző által készített leltár alapján indul. A hagyatéki eljárásról beszélgettem Hegedűs Ágnes pásztói közjegyzővel.
Az emberi élet
két legfontosabb mozzanatával tulajdonképpen magának az embernek nem sok dolga akad. Az egyik ilyen a születés, a másik meg az ember halála, akármilyen furán is hangzik ez. Hegedűs Ágnes pásztori közjegyző van a telefonnál, kezét csokolom. Sokféleképpen meghalhatunk, meg sokféle helyen meghalhatunk, de utána a itt maradóknak egy csomó dolga lesz. Mire kell figyelni? Hol kell elkezdeni egyáltalán az ügyek intézését?
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a kérdést és a lehetőséget, hogy erről a nehéz témáról beszélhetek. Való igaz, hogy életünk úgy gondolom, hogy legmegterhelőbb időszaka, illetve pillanata az, amikor egy szerettünket elveszítjük. Ez mindannyiunkkal megtörténik legalább egyszer az életben. És ezt még tovább nehezíti, hogy amikor mi vagyunk a legközelebb ehhez a gyász eseményhez, akkor ránk hárul szomó teendő, rengeteg tennivaló ügyintézés, ami az örökhagyó vagyonát is illeti. És ilyen esetben azt tapasztalom, hogy az ügyfelek gyakran tanácstalanok, és komoly nehézséget jelent a számukra a tennivalók rangsorolása és az időrendbe állítása is. Ahogyan említette, valóban jellemző kórházban történik a haláleset, vagy a kórházon kívüli helyszínen, ez akár lehet az elmúlt otthona is, vagy bárhol máshol. Amennyiben kórházban történik a haláleset, akkor a kórház értesíti a hozzátartozót. Amennyiben kórházon kívül, akkor a hozzátartozónak a feladata az, hogy értesítse a házi orvost, vagy hogyha ő nem érhető el, akkor az ügyeletes orvost. Ugyanis az elsődleges feladat, hogy egy orvos megállapítsa a haláltényét és kiállítsa a halott vizsgálati bizonyítványt. Ez lesz az a dokumentum, amit aztán elektronikus úton eljuttatnak az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti illetékes önkormányzatnak a jegyzőjéhez.
Eddig nekem, mint hozzátartozónak nem kell dokumentumot kitöltenem, eddig nekem egy értesítési feladatom van.
Így van. Hát természetesen ugye addig nincs mit tenni, fel kell dolgoznunk ezt az eseményt, hogy ez megtörtént. Így van.
Mi történik, amikor az önkormányzat megkapja ezt a halott vizsgálati bizonyítványt? Mi a feladatuk ugye nekik, és van még köztes?
Igen, van még köztes. Igen, igen, sajnos van még köztes. Ugyanis szükségünk van egy halotti anyakönyvi kivonatra. Anélkül nem fogunk tudni ügyet intézni. Ezt vagy személyesen eljárva kell, hogy beszerezzük, vagy pedig erre adhatunk meghatalmazást is. Ez nagyon jelentősen megkönnyíti a dolgunkat, mondjuk a temetkezési vállalkozónak, hogyha adunk erre meghatalmazást, és ez az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál lesz, az ottani anyakönyvi hivatal fogja ezt kiállítani. Ha már ez a birtokunkban van, akkor tudjuk elkezdeni az ügyintézést, igazából vagy elkezdjük, vagy maga az ügymenet elindul hivatalból.
Amikor az ügymenet elindul hivatalból, jó tisztában lennünk az ott végrehajtandó feladatokkal, meg a határidőkkel. Egyrészt, hogy tudjuk, hogy mi történik, másrészt, hogy ne csúszunk ki semmiből. Ki mit csinál, és milyen határidője van erre?
Egyrészt a határidők nem annyira az ügyfelet kötik, inkább a hivatalokat. Nyilván, ha mi kapunk egy értesítést, akkor az abban foglalt határidőben meg kell tennünk azt a nyilatkozatot, amit kérnek tőlünk, vagy azt a dokumentumot, amit kérnek tőlünk. Igazából, amire én szeretném felhívni a figyelmet, hogy a halálnak jogi értelemben milyen következményei vannak. Ami úgy gondolhatunk, hogy evidens következmények, de a gyakorlatban mégis úgy tapasztalom, hogy ebben a gyász folyamatban nem feltétlenül vonjuk le a megfelelő következtetéseket.
Hát mert fáj, mert beszélünk.
Mert fáj, így van, így van, így van, és a legkevésbé a bürokráciához van ilyenkor az embernek kedve. Mégis fontos azt tudatosítani magunkban, hogy egyrészt a halállal az elhunytnak a jogképessége megszűnik. Ez miért fontos? Mert bizonyos dokumentumok, mint például a meghatalmazás, az a halállal megszűnik. Tehát hiába voltam én meghatalmazott különböző hatóságoknál, akár bankban is. Én ezzel a meghatalmazással a halál időpontjától kezdődően már nem járhatok el.
Bocsánat, ebből ugye a megállapításból következik az is, hogy senkinek a halálán túlra meghatalmazást adni nincs módja?
Így van. Azt már a halálunk utáni időszakra maximum végrendeletet tudunk készíteni, de ugye ez egy teljesen másik téma és egy teljesen másfajta dokumentum. Ugyanígy lehetnek folyamatban lévő szerződéseink, vagy perben, akár alperesként, felperesként vagyunk érdekeltek. Be vannak nyújtva támogatások iránti igénylések. ezek is úgymond megállnak, tehát ameddig nem tudjuk, hogy ezekben a függő helyzetekben ki a jogutód, addig ezekben intézkedni nem fogunk tudni, akkor sem, ha nekünk evidens, hogy mi vagyunk az örökhagyó gyermeke vagy házastársa. Tehát a hagyatéki eljárást le kell folytatni, és a jogerős hagyatékátadó végzés fogja azt megmondani, hogy ilyen függő helyzeteket, függő ügyleteket kijogosult befejezni, vagy kijogosult azokban eljárni.
Talán
ez az egyik.
Bocsánat, hogy tegyek itt közbe egy kérdést. Mi történik a bankszámlákkal? Talán illetlen halál igen. esetén a pénzről igen. beszélni, de mindenkiben előbb-utóbb föl fog merülni, hogy kinek lehet hozzáférése az elhalt bankszámlájához, ha az ő jogképessége a halálával megszűnt, intézkedni nyilvánvalóan nem tud.
Nagyon köszönöm a kérdést, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és gyakran előkerül ez a probléma. Az örökhagyónak, amennyiben bankszámlája volt, az a feladatunk, hogy bemenjünk a pénzintézethez, és jelezzük a halálnak a tényét.
Elég, ez be kell... jelezzük a halál tényét, vagy vigyünk magunkkal valamit, halotti bizonyítványt, bármit?
Nyilván ezeket célszerű bevinni. Természetesen nagyon más, nem tudunk a halotti anyakönyvi kivonaton kívül ugye vinni magunkkal, mert addigra már minden dokumentumot, személyigazolványát, az örökhagyónak lakcímkártyáját már le kellett adnunk. Tehát ez az egyetlen dokumentum van jelenleg még csak a kezünkben, de be kell mennünk és jeleznünk kell akkor is, ha mi meghatalmazottak voltunk a bankszámla kezelésére. Ez egy általános tévhit, hogy én vagyok a meghatalmazott, tehát a halál után én még azt a bankszámlát kezelhetem, arról én pénzt vehetek föl, meg egyéb dolgokat intézhetek. Nyilván a bank nem tud arról, hogy a számla tulajdonos meghalt, csak ha jelezzük az ő számukra. Viszont, ha ezt elmulasztjuk ezt a jelzést, akkor ez a hagyatéki eljárás során ki fog derülni. Ugyanis már kicsit előre szaladtam, de itt fontos, hogy amikor a közjegyző megkeresi a pénzintézetet, hogy vezetett a bankszámlát, ami az elhunyt tulajdonában volt, akkor a pénzintézet a közjegyzővel a halál napi egyenleget fogja közölni. Nem azt, hogy előtte nap vagy utána nap mi volt a számlán, hanem a halál napi egyenleget, és adott esetben a többi örököstárssal akár elszámolási kötelezettségünk is keletkezhet.
Magyarán, ha én tudom az elhalt bankszámlájának a belépő kódját, ne indítsak róla utalásokat, mert abból a végén mindenképpen probléma lesz.
Így van, így van. És ez olyannyira így van, hogy ha a házastársam és nekünk közös bankszámlánk van, akkor is ez a helyzet. Tehát akkor is jeleznem kell, és a bank a bankszámlának a felét zárolni fogja. Ez rendkívüli módon meg szokta lepni az ügyfeleket, és nagyon kellemetlen helyzetekbe tudnak kerülni, akár egy egyszerű vásárlás során, hogy bizony nincs megfelelő fedezet, mert a bankszámla fele zárolva lett. Ez nagyon kellemetlen, viszont ezt tudatosítani kell magunkban, hogy ez így van.
Megszakítottam az elbeszélést a hagyatéki járásnál ezzel a pénzügyel, akkor térjünk vissza most oda.
Másik ilyen gyakorlati probléma, amivel nincsenek tisztában az ügyfelek sok esetben, hogyha az örökhagyónak a tulajdonában volt gépjármű, akkor ott is figyelemmel kell lennünk arra, hogy lehet, hogy van kötelező felelősségbiztosítás a járművön, ami ki is van fizetve mondjuk az egész évre, de a forgalmi engedélyben szereplő tulajdonos elhalálozott. Amennyiben nincs külön ügyemben tartó, az a helyzet, hogy nem érvényes a forgalmi engedélyünk. Ezzel akkor szoktak szembesülni az örökösök, illetve hát a rokonok, amikor adott esetben lejár a műszakia az autónak, és nem tudnak intézkedni. Tehát, hogy ez sajnos így van, célszerű azt a járművet addig nem használni, ameddig a hagyatéki eljárás le nem zárul.
A forgalmi engedély érvényvesztése intézményének az lehet az oka, hogy lehetőleg ez ugyanolyan legyen, mint a bankszámla, ne tudjuk az örökhagyó halála után összetörni, kivonni a vagyomból, eladni, bármit csinálni vele? Tehát ez ilyen biztos.
Hát illetve ugye itt két dolog, egyrészt, amint mondtam, hogy az elhunyt jogképessége megszűnik, tehát a tulajdonos már nem jogképes, ő sajnos már nincsen sem fizikálisan, sem jogi értelemben velünk. Másrészt, másik dolog, ami még nagyon fontos a halállal kapcsolatosan, hogy a magyar jog szerint a halál időpontjában bekövetkezik a tulajdonátszállás. Ezt a jogászok úgy hívják, hogy ipso iure öröklés, Tehát a tulajdonátszállás bekövetkezik, de azt nem tudjuk még, van egy függő jogi helyzet, nem tudjuk, hogy kik az új tulajdonosok addig, amíg a hagyatékátadó végzés azt ki nem mondja.
És akkor
tehát
valaki
én használok
más...
egy járművet, ami nem is biztos, hogy az enyém, és hogyha azzal valami történik, vagy az épp kárt okoz, tehát hogy ez egy problémás helyzetet tud teremteni, vagy éppen gyorsan hajtok, és megbüntetnek, tehát hogy ezek olyan kérdéseket vetnek föl, amik további vitás helyzetekhez vezethetnek.
Viszont ezzel a szabállyal ezeknek a vitás helyzeteknek az elejét vesszük, mert ki se tudnak alakulni, ha hagyjuk ott a járművet, ahol volt.
Hegedűs Ágnes pásztói közjegyzőt hallották. Paragrafus. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést Hegedűs Ágnessel a hagyatéki eljárásról. A közjegyző az interjúban kiemelte, haláleset után a hagyatéki eljárást az elhunyt utolsó állandó lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzője indítja meg, míg a hagyaték átadását és a jogi eljárást a közjegyző végzi.
Tehát halotti anyagényi kivonat a kezünkben van. Innentől fogva, mint mondtam, vagy ha nagyon sürgős, akkor mi is kezdeményezhetjük az eljárást az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti önkormányzatnál. Másik esetben maga az önkormányzat lesz, illetve hát ott a jegyző, azon belül is majd a jegyző ezt kiosztja egy leltár előadóra ezt a feladatot, fogja keresni az örökösöket, vagy behívja őket egy személyes megjelenésre. Az is egy gyakorlat, ez önkormányzatonként változik, hogy egy nyomtatványt küld ki, amit legjobb tudásunk szerint ki kell töltsünk. Ezen a nyomtatványon fel kell tüntetnünk az elhunytnak az adatait, az öröklésre jogosult hozzátartozókat, ugye ezek elsősorban gyermekek, házastárs, amennyiben ők nincsenek, akkor végig kell menni, tehát a polgári törvénykönyv meghatározza, hogy kik a törvényes örökösök, ebben természetesen az önkormányzat segít, illetve össze kell szednünk magunkat, és össze kell szednünk minden dokumentumot, ami rendelkezésre áll, hogy mi tartozott az örökhagyó tulajdonába a halálakor.
Nem szívesen tehát... bonyolítom tovább azt, ami egyébként is bonyolult, de ilyenkor erre a leltárra olyan örökösöket is fel kell tüntetnünk, akiben nem is vagyunk biztosak, hogy ők örökösök, az apa második házasságából származó gyermek lehetne hosszan folytatni, mert nem vagyunk jogilag képzettek, de sejtésünk szerint vagy igen, vagy nem. És majd a szakemberek eldöntik, hogy ő örököse, vagy nem.
Amennyiben nem szeretnénk személyesen vagy telefon útján segítséget kérni, feltüntethetjük, de akkor jelezzük mindenféleképpen az aggályunkat, hogy én őt feltüntettem, mert úgy tudom, hogy ő is van, ő is rokon, ő is hozzátartozó, aki öröklésre jogosult, de ezért és ezért ebben nem vagyok biztos. Uh-huh. Tehát, hogy ezt mindenképp ezzel segítsük a szakembereket, hogy jelezzük ezt az aggályt, mert ugye ők, akár a leltár előadó, vagy később a közjegyző is, csak a nyilvántartások adatai alapján tudja felállítani majd a családfát, akár egy bonyolultabb hagyatéki ügyben, ahol tényleg csak esetleg távoli rokonok vannak. Tehát ott konkrétan egy családfa felállítására lesz szükség, ahol az elhunyt, minden elhunyt hozzátartozónak a halotti anyakönyvi kivonata és stb. Alapján felállítható, hogy akkor ki, kinek milyen rokona, és ki az, aki még örökös, és ki az, aki már nem örökös.
Hol tart most az ügy, hogyha az eredeti kérdésből indulunk ki? Már a közjegyzőnél van, vagy messze nincs a közjegyzőnél?
Még nem, még messze nincs a közjegyzőnél, még ott vagyunk a önkormányzatnál, mint mondtam, ez fontos, az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, magyarul a lakcíme szerinti. Akkor is itt vagyunk, ha már hónapokon keresztül mondjuk valamelyik gyermeknél tartózkodott, mert ott ő ápolta, az számít, hogy hol volt az utolsó lakcím. Az az önkormányzat. Igen, a lakcímkártya alapján, tehát hogy az az önkormányzat fogja ezt intézni. Ott történik az adatoknak az elsődleges összegyűjtése. Ha például ingatlan volt, ez nagyon fontos, erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye, ha tudunk helyrajzi számot, szüntessünk fel. Ebben a szakaszban, amikor még ott vagyunk a települési önkormányzatnak a jegyzői szakaszában, adó és értékbizonyítvány kiállítása történik, amiben megállapítják, hogy az adott ingatlannak mennyi az értéke. Ezt az adó és értékbizonyítványt, ezt ugyan az az önkormányzat kéri be, akinél a leltárfelvétel történik, de magát ezt az adó és értékbizonyítványt az ingatlan helye szerinti önkormányzatnál fogják kiállítani. tehát egy adott esetben egy másik önkormányzatnál. Ők megállapítják, hogy ezen az adó- és értékbizonyítványon különböző szempontok alapján, hogy mennyi az ingatlan értéke. És nagyon fontos, hogy ebben a szakaszban van helye fellebbezésnek. Tehát itt kifogásolhatják ezt az örökösök. Ez azért fontos, mert erre később már nem lesz lehetőség.
Tehát ha azt látom, hogy alul vagy felül értékelték, akkor igen. Magyarázzam el, hogy ez miért annyi, amennyi. Ilyenkor az ember leül, és töpreng azon, hogy vajon melyik irányba módosítsa az eredeti statisztikai adatok alapján felvett értéket. Drágább? Olcsóbb? Melyik legyen?
Ez már ugye igazából az már nem a közjegyző hatásköre, és ebben közjegyző tanácsot sem adhat semmilyen szinten. Tehát ezt akkor kifogásoljuk, hogyha ténylegesen úgy érezzük, hogy valótlan, mert mondjuk figyelembe vették a települési jellemzőit, de például azt nem vették figyelembe, hogy mondjuk az egy nagyon frekventált helyen van, vagy nem tudom, nagyon szép a kilátása, vagy épp fordítva. Ugyan nagyon frekventált helyen van, de jelentősen felújításra szorul. Tehát mivel itt illetékfizetési kötelezettség lehet, vagy adózási kötelezettségünk lehet, a realitás fontos, hogy az reális legyen, tehát itt tényleg akkor javasolt ezt vitatni, ha valóban úgy érezzük, hogy itt egy tévedés történt, bizonyos szempontok nem lettek megfelelően figyelembe véve.
Legjobb út az egyenes út, maradjuk.
Így van,
akkor ennyivel, igen, abból nem lehet probléma, azt általában nehezebb lesz vitatni is, bárki is próbálja.
Így van, így van.
Hol tartunk? Mikor jutunk el végre a közjegyzőhöz?
Most már közeledünk, tehát hogyha ez az adó- és értékbizonyítvány jogerő, tehát ugye más már végleges, úgy nevezzük, hogy végleges. Ezt követően, amikor a leltárolódó úgy látja, hogy minden adata összegyűlt, ezt elektronikus úton, ezt a leltárat a hozzátartozó kötelező mellékletekkel együtt továbbítja most már a közjegyzőnek.
Melyik közjegyzőnek?
Így van. Ez is egy nagyon jó kérdés. Szintén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye lesz az irányadó. Ez úgy nevezzük, hogy ez egy kötelező illetékesség. Tehát nem térhetünk el tőle. Akkor sem, ha messze van, és akkor sem, ha az adott közjegyző nem szimpatikus. Ha az adott településen, például ugye ez Budapesten nagyon jellemző, de más nagyobb településeken is, több közjegyző is illetékes lehetne, akkor a halál idejét, a hónapot is figyelembe kell venni, és ez alapján lesz meghatározva, hogy ki lesz a közjegyző. A Magyarországos Közjegyzői Kamarának a honlapján van egy rendkívül jó keresőfelület, ahol ennek utána lehet nézni, be lehet írni a települést és a hónapot is, és ki fogja adni az eredményt, hogy melyik közjegyzőhöz fogunk tartozni, az eljárásunk melyik közjegyzőhöz fog tartozni. Innentől fogva lehet felvenni ugye a közjegyzővel a kapcsolatot, de ez nem szükséges. Tehát a közjegyző, amikor megkapta a hagyatéki leltárat, akkor ezt átnézi. Először is mindenképpen a végrendeletek országos nyilvántartásából teljesít egy lekérdezést, hogy volt-e végrendelet, mert lehet, hogy az örökösök nem is tudnak róla, hogy mondjuk egy közokiratba foglalt, vagy közjegyzőnél letétbe vett végrendelet van. Illetve megnézi, hogy volt-e bankszámla, kell-e pénzintézetet megkeresni, van-e gépjármű vagy más lajstromozott vagyontárgy, milyen nyilvántartásokat kell, hogy megkeressen ezeket az adatokat, még egyszer átnézi, ellenőrzi, pontosítja, és amikor minden adat rendelkezésre áll, akkor dönt a közjegyző arról, hogy tárgyalás tartása nélkül átadja a hagyatékot, tehát meghozza a hagyatékátadó végzést, és ezt vagy ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton kikézbesíti az örökösöknek, vagy úgy látja, hogy indokolt hagyatéki tárgyalást tartani, és ilyen esetben kitűzi a hagyatéki tárgyalásnak az időpontját, amiről egy idézést küld az ügyfeleknek, szintén ügyfélkapun keresztül vagy postai úton, és erre az időpontra nagyon javasolt megjelenni. Tehát ott nem véletlen, hogyha a közjegyző úgy dönt, hogy hagyatéki tárgyalást tart, azon az időponton meg kell jelenni.
Hegedűs Ágnes, pásztói közjegyzőt hallották. Paragrafus. Február 1-től megduplázódott az ingyenesen felvehető készpénz mennyisége. Az eddigi 150 ezer forintos limit helyett már havonta 300 ezer forintot is felvehetünk díjmentesen, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc Andréval Sipos Ildikó beszélgetett.
Korábban is a bankok kértek egyfajta nyilatkozatot ezzel kapcsolatban, de azt fontos rögzíteni, hogy mindegy, hogy kinek milyen típusú bankszámlája van, milyen csomagban van, akár csak a legalapvetőbb csomagokat is, ha nézzük, a bankoknak biztosítaniuk kell az ügyfelek számára ezt a kedvezményes, gyakorlatilag 300 ezer forintig havonta ingyenes készpénz hozzáférést. Ugye ez nagyon fontos, hogy mindenkinek egy egyszerű nyilatkozatot kell tennie, de semmilyen más egyéb teendő nem kell. Mindegy, hogy milyen bankszámlacsomagban van, ezt mindenkinek biztosítania kell a bankoknak. Általában ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a pénzintézetek levéllel megszokták a már meglévő ügyfeleket keresni, hogy várják őket ilyen nyilatkozatra. Tehát ez a 150 ezer forintosnál is, hogyha visszaemlékeznek rá a kedves hallgatók, akkor ez megtörtént egyszer, és akkor volt erről egy nyilatkozattétel.
Ezt a 300 ezer forintot ezt ki lehet venni több részletben is, díjmentesen?
Föl lehet venni akár mondjuk ketté bontva két alkalommal is, szóval ebből a szempontból több alkalom is lehetséges. Nyilvánvalóan nem kötelező mindenkinek egy alkalommal egyszerre fölvenni ezt a 300 ezer forintot.
Hogyha valaki két banknál is vezet számlát, akkor csak egy banknál teheti meg azt, hogy ingyenes számára a készpénzfelvétel 300 ezer forintig?
Nem, alapvetően akkor a bankszámlához tartozóan, tehát itt is és ott is felveheti nyilván a két különböző bankszámláról, de azt nem nézik össze a bankok. Tehát arra oda kell figyelni, az egyik helyen nem szabad túllépni, mert nem az a helyzet, hogy mondjuk valahol valaki 350 ezer forintot vesz föl, de a másik helyen csak 50 ezer forintot vett föl. Tehát erre érdemes azért odafigyelni, hogy a bankszámlákhoz tartozóan kell fejben tartani ezt az összeghatárt. Paragrafus.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.